Bingeni Szent Hildegárd. 1098-tól 1179-ig élt. Minden ember életéből tanulhatunk, és kell is tanulnunk, de különösen a szentek életéből. A legtöbbet azoktól tanulhatunk, akik korunkban élnek, vagy a közelmúltban tevékenykedtek, hiszen egy csomó mindent kevésbé kell magyarázni életükből. Szavaik, tetteik az időbeli közelség miatt könnyebben érthető számunkra. Vannak azonban régen élt szentek, akik valamilyen szempontból a jelenben különösen aktuálisak. Következőkben olyan szentek életével foglalkozunk, akiknek korunk emberei számára speciálisan is van mondani valója. Ezek közé tartozik Bingeni Szent Hildegárd is. A mai embert különösen a gyógynövényekről és a gyógymódokról való tanításai érdeklik, hiszen napjainkban egyre inkább tért hódítanak a hagyományos gyógymódok. Nem csak német nyelvterületen, hanem már Magyarországon is kezd elterjedni a Hildegárd gyógyászat. Szent Hildegárd azonban nem csak az egészség szintjén tudja megszólítani a mai embert. Más mondani valója is van számunkra. Koránnak próféta nője volt. A prófétáknak pedig általában nem csak a saját kortársaik számára van mondani valójuk. Hildegárd a németországi Hessen tartományban született, szabad nemesi családból 1098-ban, szüleinek utolsó, tizedik gyermekeként. Testvérei közül többen is egyházi szolgálatba léptek. Egyik testvére Rudolf, később Lüttich püspöke, egyik nővére a négy közül Hildegárd kolostorában apáca lett. Szülei már gyermekkorában észrevették, hogy Hildegárd rendkívüli képességekkel rendelkezik. Látomásai vannak. Úgy határoztak, hogy kolostorba adják. Így került a 6 éves kislány a Glán és a Nahe folyó találkozásánál fekvő tizibódenbergi bencés apáca kolostorban. Serdülő éveiben maga is tudatosan a szerzetesi élet mellett döntött, és letette a szerzetesi fogadalmakat. 52 éves koráig ez a kolostor lesz életének a színterem. Mesternőjének, Juttának a halála után őt választják meg a kolostor apátnőjévé. 38 éves ekkor. Látomásai tették őt híressé már a saját korában. Ezek miatt lett sokak tanítójává. Ő maga így számol be látomásairól önéletrajzi írásában. 3 esztendősen oly nagy fényességet láttam, hogy lelkem belére megett, ám gyermek lévén szólni még nem tudtam róla. Mire a 15. esztendőt betöltöttem, sok látomásban volt részem, s némelyeket közülük egyszerűen elmeséltem, úgy, hogy akik hallgatták, csodálkoztak, vajon honnan és kitől jöhetnek. Ekkor magam is elámultam, és amennyire csak tudtam, magamba rejtettem a látomásokat. Látomásairól csupán apátnőjének és tanítójának, lelkiatyának, Volmár szerzetesnek beszélt. 77 éves korában egy szerzetesnek mondta: e dolgokat nem testi szememmel látom, és nem testi fülemmel hallom, hanem inkább a lelkemben látom, miközben a szemem nyitva, és sohasem esem ájult önkívületbe, hanem éjjel és nappal éberen látom őket. Amíg ezeket látom, minden szomorúság és félelem távozik tőlem, és úgy érzem magam, mint egy fiatal leány, és nem mint egy öreg asszony. 43 éves koráig élt a kis Dizibódenbergi kolostor magányában, kortársai előtt ismeretlenül. Ekkor bízta meg Isten azzal a feladattal, hogy írja is le látomásait. Ő azonban megrémült, tétovázott, nem akarta felszólításnak engedelmeskedni. Ekkor megbetegedett. Amint azonban mégis írni kezdett, állapota javult. Ebből felismerte, hogy nem megtévesztés áldozata, hanem valóban Isten akarata az írás. Ekkor látott hozzá első művének a megírásához, amelynek a Szíviás címet adtam. Ennek jelentése tudd az utakat. Ebben számol be a néhány hónappal korábbi Szentlélek élményéről, amely felszólította az írásra, és amely felkente őt a nyilvános szolgálatra, és a Szentlélek karizmáival, ajándékaival töltötte el, mint pünköskor az apostolokat. Betöltöttem 42 esztendőt és 7 hónapot, amikor egy igen erős, sziporkázó tüzes fényt láttam a megnyíló égből alászállni. Egészen szétáradt agyamban, szívemben és mellemben, akár ha láng volna, ami azonban nem éget, hanem melegít. Átizzottam tőle, mint midőn a nap valamely tárgyat felmelegít, amelyre sugarát szúrja. Hirtelen megvilágosodott elmém, megértettem a zsoltárokat, az evangélium, meg az Új és Új Szövetség és más katolikus írások jelentését, de nem szavak és szótagok kapcsolódása szerint. Fogalmam az igeidőkről és esetekről sem volt, és hangot hallottam. Ó, te gyenge, sok gonddal terhelt nő személy, írd le, amit látsz és hallasz a jámbor emberek hasznára. Az egyik kódexben a látomáshoz készült miniatúrán az látható, hogy Hildegárd lelke kihelyeződik az aranyfénybe, amíg gyóntatója Volmár csak a fejével nézhet be a ragyogásba. Hildegárd szíve palatáblájára ír, és Volmár ezt könyvbe foglalja. Hildegárd fejére ötös Szentlélek láng száll le, amely a karizmákat közvetíti, amelyekkel szolgálnia kell. A szeméhez érkező lángok a látomásokat, a füléhez érkező azokat, amiket hall, a vállához érkező pedig a gyógyításra való felhatalmazás jelképezik. Isten nem csak prófétai jellegű művek írását sugallta neki, hanem látomásban mutatott meg neki sok más egyebet. Így például azt a helyet is, ahol új kolostorát fel kellett építenie. Ez a hely Rupertsberg, Szent Rupertusról kapta a nevét. Kolostorától körülbelül 40 kilométerre található Bingen közelében, innét a bingeni Hildegárd név, azzal a helyen szemben, ahol a Nahe folyó a Rajnába torkollik. Ám nem csak ő tétovázott, hanem a férfi kolostor apátja is. Nem akarta, hogy Hildegárd elköltözzék az ő közeléből. Ekkor ismét megbetegedett, úgy, hogy mozdulni sem tudott. Ez alkalommal és máskor is a betegség bírta rá őt is, környezetét is, hogy ne szegüljenek szembe Isten akaratával. Látnoki képességeit és igaz hitűségét a pápa is elismerte. Miután harmadik Jenő egy papokból álló szakértő testülettel megvizsgáltattam, személyesen olvasott fel Hildegárd művéből, a Szíviászból, a tréri zsinaton. Ezáltal egy csapásra messze földön ismerté vált. A pápa levélben szólította fel, hogy többi látomását is írja le. Így születik meg három másik nagyműve. A Élet érdemeinek a könyve, az Isteni művek könyve és az Erények rendje című könyvek. Kutatók megállapították, hogy milyen gondos, munkaigényes technikával születtek ezek a könyvek. Ő maga írta le azt, amit látott és hallott latin nyelven, viasztáblára. Titkárai az így leírt szöveget pergamentre másolták. Ezt ő átjavította, titkárai nyelvtanilag helyesbítették, és ezután született meg a tisztázott szöveg. Nagyobb lélegzetű teológiai művei mellett természetrajzi, gyógyászati műveket is írt. Az egyik címe Causae et Curae, magyarul okok és gyógyítások. A másiknak természetrajz, aminek később fizika címet adtak. Írt énekeket is saját kolostora és más kolostorok számára. Sok levele is fennmaradt. Külön említésre méltó ezek közül a Szent Bernárdhoz írt és a császárhoz Barbarossa Frigyeshez írt levelei. Rőtszakálló Frigyes hatalmi mámorában egymás után három ellenpápát is állított, és ez 8 évig tartó egyházszakadást eredményezett. Hildegárd császárrá választásakor levélben köszöntötte őt. Köszönő levelet írt neki, amikor a császár védőiratot állított ki Rupelsbergi kolostora számára. De ez nem akadályozta őt abban, hogy dörgedelmes hangú levelet is írjon neki néhány évvel később, Isten büntetését kilátásba helyezve. Aki van, így szól. Az engedetlenséget elpusztítom. Magam őrlöm fel az ellenállását azoknak, akik velem ellenkezni mernek. Jaj a gonoszoknak, az engem megvetőknek és gaztetteiknek. Érj szót, király, ha élni akarsz. Különben keresztül döv kardom. A gondjaikra, bajaikra tanácsot kérő és gyógyulni vágyó emberek csak úgy özönlöttek Hildegárdhoz, nem csak a környékről, hanem az egész német birodalomból. Életrajz írója, aki személyesen ismerte őt, így számol be ezekről. Isten kegyelmével kinek-kinek a maga életéhez szabott tanácsokat adott. Lelkük épülésére kérdéseket intézett hozzájuk a Szentírásból, és megadta a megoldást. Igen sokan kaptak tőle tanácsokat az őket gyötrő testi bajokra. Számosan voltak azok is, akiket áldásával szabadított meg szenvedéseiktől. Prófétai lelkével felismerte az emberek gondolatait és szándékait is. Rendre utasította azokat, akik hamis és léha szívvel csupán kíváncsiságból jöttek hozzám. És a léleknek, amely belőle szólt, nem tudván ellenállni, megfedve s megjavítva, komisz tervüktől el kellett állniuk. Saját törvényükkel cáfolta meg a kérdéseikkel hozzáforduló zsidókat is, és jóságos szavakkal Krisztus hitére intette őket. Ez az első életrajz sok konkrét esetről is beszámol, amikor betegeket meggyógyított, a Szentlélektől kapott gyógyító karizmájával, imáinak erejével és a kolostorában termesztett gyógynövényekkel. Sok ördögtől megszállottat is megszabadított. Egyiküket 8 évig tartották megszállva a gonosz lelkek. Papok, akik nem tudtak ezzel a nehéz esettel megbirkózni, Hildegárdhoz fordultak segítségért. Ő kinyilatkoztatást kapott arról, hogy rengeteg embernek kell ezért a nőért imádkoznia, áldozatot hoznia, valamisnát osztania. Végül, miután útmutatásai nyomán megszabadult, de újra visszaesett, elküldték Hildegárdhoz, és az ő kolostorában szabadult meg végleg. Ezután felvette nővérei közé. 1158 és 1170 között 4 nagy missziós utat is tett. Rengeteg emberre hatott. A tríri és a kölni papság megkérte, hogy a nekik tartott beszédeket írásban is küldje el számukra. Így ezek ránk maradtak. Sokat betegeskedett, és sok megpróbáltatásban volt része a nagy kegyelmek mellett, mint egy ezek ellensúlyozására. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy együttérző tudjon lenni a betegekkel. Az utolsó nagy megpróbáltatás az volt számára, amikor halála előtt néhány hónappal kolostorát interdiktum alá vonták amiatt, mert megengedte, hogy ott temessenek el egy korábban kiközösített szemét, aki azonban halála előtt megtért és feloldozást nyert bűnei alól. Az interdiktum azt jelentette, hogy felfüggesztették a nyilvános istentiszteleteket a kolostorban, nem mutathattak be szentmisét, és nem járulhattak a nővérek szentáldozáshoz. Hosszan kellett bizonygatnia a maga igazát, amíg feloldották a tilalmakat. Látomásai Istent, embert, társadalmat, egyházat, kozmoszt egyetlen, egymással szoros kapcsolatban lévő valóságként írják le. A bűn az egész kozmosz sérti. A gyilkosnak azért kell egy időre sötétségben élnie, mert megmérgezte a levegőt, és a föld embervért ivott. Így ír erről. Ha az emberek gonosz cselekedeteikkel az elemeket beszennyezik, Isten az emberek szenvedésével és fájdalmával tisztítja meg őket, és ha jót cselekszik az ember, az elemek rendje újból helyreáll. Minden, mi Isten rendelésében áll, egymásra feled. Íme a korunk embere számára is oly fontos tanítás, amely rávilágít a rengeteg igazságtalanság, rafinált módon való ember és lélekgyilkolás, valamint a különféle katasztrófák közti összefüggésekre, és a korunk prófétái által is annyira ajánlott vezeklés és engesztelés összefüggéseire. Istennek a teremtményeiben való jelenlétét mutatja be a következő látomás. Egy csodálatosan gyönyörű képmást láttam. Emberi alakja volt, és arcán akkora szépség és ragyogás, hogy könnyebben tudtam volna a napba nézni, mint ebbe az arcba. És az alak így szólt hozzám. Én, a legfelsőbb tüzes erő, én lobbantok lángra minden életszikrát. Nincs köztük halált hozó egy sem. én döntök a létről. Szárnyammal körülrepülöm a földet, mert én voltam, ki annak rendjét bölcsen megteremtettem. Én az istenségben lakozó tüzes élet, én lobogok a szántóföldek szépsége felett. Én világítok a vizekben, én égek a napban, a holdban és a csillagokban. És könnyű szellővel, láthatatlan élethez hasonlóan, mely mindent fenntart, én ébresztek mindent hatalmas létezésre. Egy csodálatos alak keblén volt egy lenyűgöző kerék. Belőle állatok, oroszlán, leopárd, farkas, medve, szarvas, rák, párány, kígyó fejei lélegeztek egy emberi alakra, és a csillagok sugaraikat mind az állatfejekre, mind az ember alakra rásugározták. Mert Isten benne van minden teremtményében, nem csak a kétlábúakban, és nem csak a megkereszteltekben. Az élet érdemeinek a könyvében az erényeket és a bűnöket megszemélyesítve különféle alakokban ábrázolja. A haragnak például emberi arca van. A szája a skorpióéhoz hasonlít. Szeme annyira ki van fordulva, hogy a fehérjéből több látszik, mint a pupillából. Karjai is emberi alaknak tűnnek, de a keze görcsös, karmokban végződik. A mellkasa, a törzse és a háta, mint a ráki, a combja pedig olyan, mint egy vipera. Egy malomkerék küllői között terpeszkedik úgy, hogy kezével a felső küllőket fogja, lábával pedig az alsókon áll. Fején nincsen haj, egész teste mesztelen, szájából tüzet lövel. Így szól. Letaposok és letarolok mindent, ami ellenemre tesz. Miért kellene sírelmeket, kellemetlenségeket tűrnöm? Olyat tett velem, amit ő sem viselne el tőlem. Kardommal sebet vágok rajta, botommal rácsapok arra, aki bántásomra tör. A haragnak a béketűr is válaszol. Én balzsamként szóltam a magaslaton, akként érintettem a földet, és akként fakadtam a földből. De te tele vagy csalátsággal. Víroltja szomjadat, és fekete vagy mindétig. Én pedig a sarjadó zöldnek szelíd lehelete vagyok. Minden erény virágot és gyümölcsöt hajt belőlem, és én erős házat emelek belőlük az emberek szívében. Így végzek el mindent, amit megkezdtem. Nem lankadok, és el nem taposok senkit. Nyugalommal övezek mindent. Ám ha te tornyot építesz, egyetlen szóval ledöntöm azt, és prédáidat valamennyit szerteszét szórom. Ilyenképpen semmivé válsz, én pedig az örökké valóságig érek. Az irigység rút és formátlan. Medve mancsai mutatják, hogy mindent széttép, falábai, hogy holtutakon jár, és szeretetet senki iránt sem érez. Tűz lobog feje körül, lángok csapnak ki szájából, mert minden emberre rosszat hoz. Vele szemben a szeretet így szól. Én vagyok a lég, amely minden zöldet táplál, és érett gyümölcsöt hordó virágot hajt. Mert a tanítást Isten leheletéből kaptam. Köpenyemet az éjszaka és a nappal fölött kiterítem. Minden, ami Istené, az enyém is. ahol Isten fia az emberek bűneit köntösével letörölte, én ott a legpuhább gyolccsal kötözöm be a sebeket. Hildegárd látomásaiban átfogó képet kapunk a teremtésről, az angyalok és az ember bűnbeeséséről, az angyali karokról, a bukott angyalok világban való tevékenységéről, az Antikrisztus bukásáról, a megváltásról, az utolsó ítéletről, az új égről és az új földről. Hildegárd hatalmas, profétikus életművéből csak ízelítőt tudunk adni. Befejezésül álljon itt az ember földön való útjáról szóló látomása, amely a teremtéstől a megváltásban való részesülésig kíséri végig az ember útját. És akkor láttam egy hatalmas világosságot, amely mint számtalan szem lobogott. Nagy titkot tudattak ezzel velem, a magasztos teremtő titkát. Ez alatt egy ovális fényt láttam, amely lefelé sötétedett. Két oldalán különböző nemzetségek álltak, kezükben sajtot tartalmazó aranyedényekkel. Jobb oldalt erős sajtokkal, amelyek tetrekészséget adnak az embernek. Bal oldalt sápat sajtokkal, amelyek gyengévé teszik az embereket. Bal oldalt fent, keserű sajtokkal, amelyekbe egy ördög figura rosszasságot, mérget kevert. Ezek a sajtok torzulásokat, gonoszságokat adnak az embereknek. Az ovális alján egy asszonyt láttam feküdni, ölében kis emberi alakkal, akinek agyát érintve, szívét megtöltötte az isteni teremtő tüzes leáradása, amely szétterjedt minden tagjában. De amikor ez a kis emberi alak előjött az asszony méhéből, a föld forgó szelei megtámadták, és ő felnyögött. Hol vagyok? A halál árnyékának völgyében. És mi az én vigaszom? A távoli haza vigaszom. Sátram kell legyen, kívánja a lélek, egy sátor, amiben az angyalok dicsősége világít. Az ő atya messziről segít neki. Végül sikerül felhágni a tetőre. Mesztelenül lép be a sátorba. Ott visszakapja azt a ruhát, amelyet Ádám elveszített. Az ellenség lövi a sátrat, de nyíl nem tud áthatolni a falon. A lélek örvendezik. Nem megy nektek, elveletek, engem többé nem kaptok meg. Isten ma is ad képeket, látomásokat, proféciákat, nem csak Hildegárd korában. Ilyenek útján ma is vezet embereket. Vannak, akik elutasítják ezeket. Mások egészségtelenül, szüntelenül ilyenek után vágyakoznak. Ezen a téren is fontos a józanság. Meg kell különböztetni a pusztán pszichés jelenségeket az ördögtől és az Istentől jövő látomásoktól. Ez utóbbiakra szabad csak hallgatni. És nem kell világgá kürtölni rögtön, még a valóban Istentől jövő látomásokat sem. Hildegárd már majdnem 50 éves volt, amikor Isten felszólította őt, hogy 3 éves kora óta tartó látomásait írja is le, jámbor emberek hasznára.